Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Mi ennyire durva beavatkozásokat, mint ami a kifizetési stop volt egyébként, szerintem akár egy ennél nehezebb helyzetben sem tettünk. Tehát, hogy lehet, hogy mi is keménykező válságkezelő emlékét hagytuk maguk után, akik csináltak GDP 4%-ának megfelelő lefaragásokat, de azokat tervezetten tettük, tehát hogy megterveztük a költségvetési törvényt, és annak megfelelően előre kommunikált módon végrehajtottunk intézkedéseket. Olyat nem csináltunk, hogy a költségvetés innentől a megkötött szerződések szerint kibocsátott számlákat sem fizeti két hónapig.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági magazinja, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégem pedig Oszkó Péter, innovációs befektető, volt pénzügyminiszter, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Péter, vágjunk is bele. Adások után pár nappal születik meg a döntés a pénzügyminiszterek uniós tanácsában arról, hogy Magyarország milyen körülmények között, milyen feltételekkel fér majd hozzá az uniós támogatásokhoz. Megoszlanak a vélemények, hogy mire lehet számítani. Te mit gondolsz, megszületik a megállapodás, hozzáférünk az uniós pénzekhez, korlátozottan fogunk hozzáférni ezekhez a pénzekhez, vagy elzárják Magyarországot az uniós támogatásoktól?
Ugye minden ilyen sajtóhírekből tájékozódunk ebben a kérdésben, sőt azt láttam, hogy aki még része a tárgyalási folyamatnak, az is részinformációkkal rendelkezik, tehát nagy a bizonytalanság ebben a kérdésben, miközben azt gondolom, hogy valójában bármilyen formális döntés születik, a végeredménye nagyjából ugyanaz lesz. Arra nem számítok, hogy nem lesz megállapodás, tehát ugye a két valószínű forgatókönyv talán kicsit valószínűbb, hogy olyan típusú döntés születik, ami bizonyos mértékű visszatartásokat rögzít, de még az sem kizárt, hogy esetleg olyan megállapodás születik, ami a források rendelkezésére bocsátásáról dönt. De bármi is az eredmény, annak nem az a következmény, hogy január 1-én vagy január elején elutalják a teljes 7 éves időszakra szóló összes támogatást, hanem az az eredménye, hogy létrejön egy olyan állapot, amiben bizonyos feltételekkel Magyarország pénzhez jut. De ezek a feltételek ezek folyamatosan fenn fognak állni. Tehát azért nem érzem nagy jelentőségét annak a kérdésnek, hogy most rögzít-e visszatartásokat az ECOFIN, vagy nem rögzít, mert ha rögzít, akkor is később teljesíthetők feltételek még, és a visszatartott pénzhez később is hozzá lehet jutni, de ha nem rögzít, akkor is előfordulhat olyan, hogy később viszont kifogás emel, és bizonyos összegeket nem utal el. Tehát ami a lényege a mostani döntésnek, az a feltételek rögzítése. Minek kell most, és később is Magyarország megfeleljen ahhoz, hogy pénzhez jusson. Az, hogy most benne lesz-e 3000 milliárdos visszatartás vagy sem, nyilván szebben festene a döntés, ha nem lenne benne, de ha benne lesz, még akkor is előfordulhat olyan helyzet, hogy a visszatartott összegeket utólag feloldják. Ha nem lesz benne, akkor is előfordulhat olyan eset, hogy a megítélt összegeket utólag visszatartják. Nyilvánvalóan az az érdeke most az Európai Uniónak, hogy egy folyamatos függőségi viszonyt alakítson ki. Ezt látszik Lengyelország irányába is, és valószínűleg minden más általuk problémásnak ítélt országgal szemben ezt fogják csinálni, hogy születik egy-egy döntés, de folyamatos ellenőrzés, folyamatos figyelési időszak alakul ki, és senki nem érezheti úgy, hogy mindentől feltétel nélkül megkapja a pénzt. Uh-huh. Az a legfontosabb, hogy valamilyen döntés szülessen, mert ugye az abszurd helyzet, hogy most pillanatilag 100%-os visszatartás van Magyarországgal szemben, tehát az a legrosszabb, ami mostanáig volt, hogy nem csak, hogy bizonytalanság van, de hogy semmilyen pénz nincs folyósítva. A 3000 milliárdos visszatartás mellett is igen jelentős források folyósítása kezdődhetne januárban. Tehát ha már egyébként döntés születik, mondom, szerintem igazából egy esztétikai kérdés, hogy ez pontosan hogy van megfogalmazva, akkor már egyen jobb helyzetbe kerülünk, mint amiben most vagyunk.
Ha az történik, amit most elmondtál, és létrejön ez a megállapodás, akkor ezt tekinthetjük az unió sikerének és Orbán Viktor bukásának, vagy tulajdonképpen Orbán Viktor is végső soron jól jött ki ebből a tárgyalás sorozatból, ahhoz képest, hogy mondjuk szeptember környékén még a nulla tűnt a legjobb lehetőségnek a számára. Magyarul, hogy nem lesz megállapodás.
Na, azt szerintem a nulla sose volt reális esély. Tehát ez nyilvánvaló volt, hogy ez egy alkú folyamat, ahol mindenki ki fogja játszani a kártyáinak legalább egy jelentős részét. Ahhoz képest, ami a választások utáni hangulat volt, ahhoz képest szerintem lényegesen rosszabb helyzet alakult ki. Tehát a választások után talán akkor is volt egy beszélgetésünk, ahol én elsőként jeleztem azt a problémát, hogy a legfontosabb, hogy komolyan vegyük a brüsszeli forrásokról való megállapodást. Mondjuk úgy, hogy kellően túlnyerte magát a Fidesz ahhoz, hogy ezt nem vette igazán komolyan ezt a problémát. Tehát úgy gondolta, hogy ha kétharmados többséget kap újra egy választásokon, akkor senki nem fogja venni a bátorságot, hogy vele egyáltalán ilyen alkú folyamatba bocsátkozzon. Hát az Európai Unió vette a város bátorságot, és sokkal rosszabb helyzet alakult ki, mint amit mondjuk április-májusban bárki gondolt volna, mert most itt vagyunk december elején, és még mindig nincs megállapodás, és még nincsenek hozzáférhető források Magyarország számára. Ez 2022 második fél évét meglehetősen kritikusan érintette. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy a költségvetés és a gazdaság olyan állapotban van, és olyan válságintézkedéseket kellett tenni. És ez egyébként nyilván ennek van egy tovább gyűrűző hatása, tehát 2023 sem lesz ezáltal érintetlen. Tehát senkit nem gondolnék győztesnek ebben a helyzetben, de bocsánat, egy ilyen nemzetközi vagy államok feletti szövetségi rendszer az erről szól. Egyeztetni kell az érdekeket, és kompromisszumokat kell kötni. Aztán mindenki hazamegy, és mindenki kihirdeti, hogy ő győzött, de valójában arról van szó, hogy mindenki engedett egy kicsit, vagy sokat, és mindenkinek fel kellett adni az eredeti pozícióját.
Ez egy normális alkú folyamat volt.
De ez egy normális közös döntési rendszer, az így kell, hogy működjön. És értem, hogy a politikában mindig győztest kell hirdetni, és mindenki igyekszik magát is győztesnek hirdetni, de hogy valójában nem lenne baj, hogyha megértenénk, elérnénk a civilizáció azon fokára, hogy megértjük, hogy ezek ilyen folyamatok, így alkudozunk, így döntünk, mindenki odarakja a saját érdekeit, és ezt megpróbálunk valamilyen közös pontot találni, amiben mindenki meg tud állapodni. És ez nem egy vállalhatatlan pozíció Magyarország számára, hogy egyébként nem lenne baj, hogy a korrupció ellen kicsit jobban küzdenénk, mint az elmúlt 12 kicsit évben.
Bele. Azt mondtad, hogy az a kétharmados választási győzelme az abba a hitbe ringatta a Fideszt, illetve a kormányt, hogy könnyen megállapodásra tud majd jutni az Európai Unióval, érvényesítve a saját akaratát. Navracsis Tibor kinevezése uniós főtárgyalóvá, mert lényegében ez az ő feladata. Nem azt sugallta mégis, hogy a kormány számított arra, hogy azért egy sokkal nehezebb tárgyalási folyamat előtt áll?
Hát nem tudom, hogy azt sugallja, hogy azt gondolta a kormány, hogy elég egy jó kapcsolatokkal rendelkező, jó tárgyalási készséggel rendelkező jelöltet választani, és az megoldja a problémákat. Későn kezdett elengedni a kormány, tehát hogy azért amiket most vállal, azt azért nyáron még nem vállalta, és jelenleg az a tárgyalási pozíció, hogy bármi új feltételt támaszt a brüsszeli tárgyalófél, azokat is teljesíti a kormány. Azért nem volt ennyire rugalmas és ennyire alkalmazkodó a tárgyalási hozzáállás mondjuk a nyár folyamán, független attól, hogy egy olyan tárgyaló képviselő volt a magyar fél részéről, aki nyilván arra volt predesztinálva, hogy szóbáljanak vele és megpróbáljanak vele kompromisszumokat kötni, de a döntés azért mégiscsak kormányzati szinten születik meg. Én azt látom, hogy ez a kormányzati álláspont egyébként a tényleges tárgyalási folyamatok során folyamatosan puhult fel, de mostanra teljesen felpuhult.
Sokat beszéltünk az elmúlt szűk egy évben arról, hogy mennyire szorult politikai karanténba Orbán Viktor, úgy az Európai Unióban, mint egy kisebb szövetségi együttműködésben a V4-ek tekintetében. De ha ezt megpróbáljuk reálisan nézni, akkor mit tudsz erről elmondani? Mi a te véleményed erről, hogy mennyire szűkült be Orbán Viktor mozgástere? Az, hogy itt mondjuk megállapodásra jutnak a felek, az nem pont azt sejteti, hogy teljes karanténban lenne.
Hát teljes karanténban nem lehet szerintem Európai Uniós tagállam kormányfőjeként. Az Európai Unió azt a kultúrát képviseli, hogy lehetnek teljesen különbözőek az egyes kormányok, de azoknak végül is ki kell tudni alakítani az együttműködést, és együtt kell tudni működni. Tehát nem tudok elképzelni olyan szituációt, hogy az Európai Unió működése arra épülne, hogy egy tagország kormányát az teljes egészében kiszorítsa. A napi vagy folyamatos együttműködésben nyilván romlottak a pozíciói, csak azért tudok erről nehezen véleményt mondani, mert egyébként nagyon sok mindent meg tudok magyarázni a kormány működésével, még ha nem értek egyet. az elhúzódó, súlyos és a gazdaság működését alapvetően érintő korrupciós problémák általuk képviselt logikáját is értem, még hogyha nagyon nem is értek vele egyet, és nagyon károsnak is tartom azt a fajta gazdasági irányítást, vagy a gazdasági irányításon belül a korrupciós technikák engedését, amit egyébként az elmúlt 12 évben tapasztaltunk. De még ennél is kevésbé tudom megmagyarázni, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben az a fajta kilógása a magyar kormánynak az Európai Uniós viselkedésből, amit tapasztalunk, amit látunk, hogy az orosz agresszióval szembeni megnyilatkozások, azzal kapcsolatos egyes lépésekben valahogy mindig kilógunk, még mindig mi nem döntöttünk mondjuk Finnország és Svédország NATO csatlakozásáról, tehát valamiért mi akarunk az utolsók lenni az Európai Unió, mert meg egy csomó ilyet fel lehet sorolni. Ennek a logikáját nem tudom megmagyarázni. Minden másnak a politikai logikáját értem, még hogyha nem is értek egyet ezzel. Ez az a pont, amit nehéz megmagyarázni, tehát nehéz előrejelezni, hogy ebben mi történik, miért fog az történni, már pedig a karanténba szorulás jelentős részt, különösen a mi régiónkban, emiatt következett be. Tehát az, hogy van egy újonnan csatlakozott tagállamok, régi tagállamok közötti érdekkonfliktus, nem mindenben ugyanaz az érdekünk, és ezért ebben vannak összeütközések, de ott a közép-kelet-európai blokk sokszor egységesen tud fellépni. Az egy régi történet az Európai Uniónak. Én is ültem úgy Ecofinban, hogy mondjuk a karbonkvótákkal kapcsolatos elosztási kérdésekben mi külön határozott álláspontot képviseltünk a lengyelekkel, és emlékszem, ahogy a holland pénzügyminiszter éppen felháborodott öcságának adott hangot, hogy na hát itt az újonnan csatlakozott tagállamok mit képzelnek, meg elmondtuk, hogy azért azt látni kell, hogy a mi gazdasági pozíciónkban ezek az érdekek. Tehát ilyen fellépések korábban is voltak, nem csak az Orbán kormány alatt, és akkor is teljesen természetes volt, hogy az lengyel pénzügyminiszterrel együtt léptünk fel, és együtt szavaztunk. De hogy ebben a geopolitikai helyzetben ez az Oroszország iránti viszonyrendszer az a mi régiónak a mondjuk úgy érdekközösségét is szétfeszegette. Tehát, hogy most már ez a politikai karanténkérdés azért merül fel, mert hogy nem csak arról van szó, hogy bizonyos gazdasági helyzetben lévő tagállamok között érdekkülönbség van, hanem hogy a saját régiónkon belül sem úgy lépünk fel, vagy sem úgy viselkedünk, ahogy a többiek viselkednek, és ezért a közös fellépéseknek is sokkal korlátozottabb a lehetőség, és bizonyos helyzetben tényleg egyedül maradunk. Ezzel itt azt gondolom, hogy nem lehet az Európai Unión belül nem lehet örökre politikai karanténban lenni, vagy nem lehet végletesen politikai karanténban lenni, mert az egész szervezetrendszer alapfeltétele, a működésének az alapfeltétele, hogy bármennyi az érdekkülönbség, ki kell alakítani a közös kompromisszumokat, és a rendszer mindig erre törekszik. Tehát, hogy valójában a magyar kormánytól is azt várják el, hogy mutassa fel azokat a pontokat, aminek a szempontrendszerében együtt lehet működni, és akkor azt majd meglátjuk, hogy mire jutunk
vele. Azt a kérdést akartam közbeszúrni, hogy milyen logikát látsz a korrupciós rendszer működtetésében, de akkor hozzáfűznék még egy gondolatot vagy kérdést, hogy amiben nem látsz viszont logikát, amit most utóbbit felsoroltál vagy elmondtál, hogy ez abból fakad, hogy az Orbán kormány rögtönzésre kényszerült egy olyan helyzetben, ami teljesen diszkomfort a számára?
Lehet, de mondom, hogy ezt az utóbbi pontot nem tudom megmagyarázni, mert valószínűleg nem is az én szakterületem, de nem csak én nem tudom megmagyarázni, hanem nagyon sokan mások. Az első pontot könnyű megmagyarázni, hát az Orbán kormánynak, illetve a Fidesznek a politikai pályája azért az utóbbi 12-ben tűnik nagyon stabilnak. A rendszerváltás óta azért voltak benne nagy kanyarok, tehát tudtak váratlanul nyerni, és aztán tudtak többször váratlanul veszíteni is. És a párt belső magyarázata, több magyarázat van erre, de az egyik erős magyarázat az, hogy nem volt gazdasági hátországuk, hogy a gazdasági szereplők azok alapvetően ellenkező irányba húztak, vagy rossz politikai helyzetbe hozták őket. Tehát az, amit a gazdaságfejlesztés szintjén a Fidesz csinált, abban nagyon erős a politikai hatalmi logika, és azzal magyarázza meg magának, hogy az országnak az a jó, a Fidesz van a kormányon, ezért minden megengedett, ami azt segíti, hogy a Fidesz van a kormányon, és egyebek mellett ehhez az kell, hogy a nagy gazdasági erőközpontok azok a Fidesztől függőek legyenek, és ilyen módon gazdaságfejlesztés is úgy kell csinálni, hogy az ne önálló, független üzleti világot engedjen megteremteni, hanem egy politikától függő üzleti világot engedjen megteremteni. Nyilván ez a belső politikai logika, csak az a baj, hogy a gazdasági életnek, az üzleti életnek nem csak az a szerepe, hogy kiszolgáljon a helyi hatalmi érdekeket, hanem mondjuk az is a szerepe, hogy az ország fejlődését szolgálja, és mondjuk nemzetközileg is megálljon egy ilyen folyamatban, is képes legyen az ország nemzetközi versenyképességet is szolgálni, már pedig egy politikailag kiszolgáltató üzleti szféra, ahol politikailag szelektált szereplők vannak, sose lesz erre képes, mert egyszerűen nem azon a pályán versenyzett itthon, tehát nem is fog tudni azon a pályán versenyezni nemzetközileg.
Ennek ellenére, vagy ezzel együtt az elmúlt 12 évben az igazán fontos választásokat rendre meggyőző fölénnyel nyerte meg a Fidesz, és egyelőre nem nagyon látszik az, hogy mit tudná megingatni ezt a stabil, fix tömböt. Te hogy látod, hogy ennek mi lehet a hátterében, ha nézzük a gazdasági, társadalmi eszmetörténeti és egyéb vetületeit, mivel magyarázható ez a nagyon erős támogatottsága a Fidesznek? Ugye van egy fix 2,5 milliós szavazótábora, az ellenzék képtelen felépíteni a maga egységes támogatói bázisát. Szóval mi lehet az Orbán titoknak a megfejtése, ha ez a maradék 20 perc elég arra, hogy ezt megfejtsük?
Sokrétű ez a titok, ehhez nyilván sok szereplőnek a sajátos működése is kell, de nyilván arról van szó, hogy politikai értelemben a Fidesz tudott egy nagyon egységes, nagyon hatékonyan irányított és hatékony politikai stratégiát képviselő szervezetrendszert felépíteni. A mai politika világában azt gondolom, hogy az evidencia, hogy a jó kormányzásnál sokkal fontosabb a politikai sikerekhez a hatékony kommunikáció és a hatékony üzenetek megfogalmazása és az átadásának a képessége. Ehhez mondjuk úgy szakmai képességet is felépített a Fidesz, meg a média felületeket is úgymond magáénak tudhatja. És ezzel szemben borzasztó, szétaprózott, belső konfliktusoktól terhelt, és elnézést, hogy így fogalmazok, de tanulásra képtelen ellenzéki oldal van. Arra nem számítanék, hogy a Fidesznek a támogatottsága az semmit nem fog változni. Valamennyit már most is változik, és a gazdaságilag nehéz, egzisztenciálisan romló körülményeket eredményező időszak az csak most kezdődött, és nem gondolom, hogy 23-ban ebben nagyon jelentős, nagyon látványos javulás lesz, és ez mindig folyamatos amortizációt jelent. Ugyanilyen időszak a szocialista kormányzásnak is 2006-ban kezdődött, és mondjuk 2008-ra ért el odáig, hogy már nagyon látványos volt az amortizáció, és visszahozhatatlanak voltak a veszteségek. Csak ott volt egy nagyon ütőképes, egységes ellenzék ezzel szemben. Itt meg nincsen. Tehát szerintem veszít a népszerűségéből a Fidesz, csak aki kiábrándul a jelenlegi kormányzásból, az kevés érzi úgy, hogy na viszont az ellenzék az azt mutatja, ami ehhez képest egy reális alternatívát jelent. 12 év alatt nem tanulta meg az ellenzék, hogy az, hogy a róluk szerzett nyilvánosság előtti benyomás 80%-a azok a belső viták, tehát a ki mit mond a másikra, hogyan próbálja a saját személyes pozícióit védeni. Ha bármi kudarc történik, mindig az az első, hogy mindenki elmondja, hogy miért a másik a hibás az ellenzéken belül. És nem látszik ebbe 12 éve változás. Értem, hogy választásokra különböző kombinációit próbálják ki az együttműködésnek, de az együttműködés mögött is mindig az látszik, hogy egyébként ahol lehet, gáncsolják egymást. Különösen egy válság időszakban, abban a helyzetben, amikor az emberek azt keresik, hogy a egyébként erős hatalmi pozícióval rendelkező kormányhoz képest ki az, aki ennél jobban csinálhatja, hát nem egy egymással vitatkozó, egymást elásni próbáló csapatot próbálnak majd, vagy nem oda fognak menekülni a szavazók, nem azt próbálják alternatívaként megjelölni. Nyilván arra vár egy csomó ilyen csalódott szavazó, hogy akkor majd egyszer valamikor jön egy megváltó, tehát valaki majd itt felépít egy alternatívát, de ennek egyelőre én nem látom a feltételrendszerét. És egyébként meg annyit még hozzátennék, hogy azért a Fidesz szavazótábora mostanra nagyon nagy arányban az egyébként kiszolgáltatott helyzetben lévő, egzisztenciálisan nehéz helyzetben lévő emberek a kiszolgáltatottság állapotában ritkán próbál kockázatos alternatívákat választani valaki. tehát hajlamos bele süppedni abban az állapotban, amiben van, és ezeknek nagyon sok érzelmi kapaszkodót ad a Fidesz, tehát megtanulta, hogy hogy kell nekik elmagyarázni azt, hogy mindig más a hibás. Tehát hiába 12 éve a Fidesz van kormányon, nagyon jól megtanulta elmondani, hogy a Soros, Brüsszel, migránsok, stb. Őket kell utálni, ők a hibásokat, így nehéz helyzetetekért, tehát fogadjátok el, hogy mi próbálunk valamit csinálni, nehéz helyzetben vagytok 12 éve, sőt egyre nehezebbe, de miatt nem a kormány a hibás. Egy átlagos választó az ezt látja, és azt látja, hogy ehhez képest meg ki lehet próbálni, hogy az egymással 12 éve civakodóknak adni lehetőséget, és valamiért nem akarnak nekik lehetőséget adni.
És ebben a valóság érzékelésben és valóság magyarázatban, amire ezek szerint jelentős hatással van a központi kormánykommunikáció, ebben te látsz esélyt a változásra, a válság kibontakozásával? Tehát amikor még zsebbemetszőbb lesz majd a tapasztalás, hogy a kormány nem ura az ország gazdasági folyamatainak, benzinhiány van, élelmiszerhiány van, vágtató infláció.
Igen, tehát van olyan típusú válsághelyzet, amikor egy erős központi hatalom is megroppan. Ez nem nehéz történelmi analógiákat találni, sőt, hát ha visszagondolunk a rendszerváltásra, a rendszerváltás idején minden média felület az akkori Magyar Szocialista Munkáspárté volt, tehát nem volt ellenzéki média, nem volt ellenzéki nyilvánosság, és nem voltak erős ellenzéki pártok, de már akkora volt a baj, már akkora volt az összeomlás, hogy egyszerűen semmiből is fel tudta építeni magát az akkori demokratikus ellenzék. Tehát van ilyen történelmi helyzet, meg hát más országoknak is lehet erre analógiát mondani, csak az a baj, hogy ahhoz nagyon rossz helyzetbe kell kerülni az országnak. Tehát hogy egy-két éves válságidőszakot egy ilyen erős hatalmi központ az át tud vészelni. Át tud lebegni felette megfelelően irányított kommunikációval. Ennél elhúzódóbb válságot, és azért szerintem nincs ma még arra válasz, hogy ez a válságidőszak az milyen mély lesz és mennyi ideig fog tartani. Nyilván bármilyen erős hatalmi központ vagy hatalmi csoportosulást sem tud átvészelni, de akkor sem azt gondolom, hogy a mostani ellenzék majd megváltja a világot, akkor egy olyan helyzet alakulhat ki, hogy már annyira nincs kormányzati túlsúly, vagy annyira nem, mondjuk úgy, hogy egyenlőtlen a verseny, hogy esetleg olyanok is bevállalják a politikai térbe való lépést, akik eddig nem vállalták be. Tehát az nyilván a Fidesz azt el tudta érni, hogy a politika az kontraszelektív, mert ki az, aki kiáll egy olyan meccsre, ahol előre meg van mondva, hogy egyébként az adott pozícióban lévő az eleve 10 ponttal többel indul, és akkor lép be a ringbe, és próbálja ebbe a versenybe részt venni. Ebbe azért egy csomó olyan potentát, aki esetleg tényleg képes lenne valamit letenni az asztalra, szerintem fel se veszi a kesztyűt, mert azt mondja, hogy erre mi szükség van, hogy oda menjen és megveresse magát. Tehát nyilván van egy olyan ellenzéki térkép, ahol alapvetően azért ugyanazok a szereplők vannak 12 éve, mert mondjuk mindenki más demotivált, hogy egyáltalán egy előre lejátszott versenybe vállalja a bokcsáknak a szerepét.
Amit most mondtál, abból következik az, hogy a következő választás lényegében már eldőlt, és a Fidesz megnyerte?
Nem tudom, hát ha 26-ig húzódik a válságidőszak, akkor nem. Csak nem tudjuk még megmondani, hogy ki lehet olyan szereplő, aki 26-ig fel tudja építeni magát, mert mondom, szerintem azért az ellenzék elmúlt 12 éve az ellenzéket magát hozza nehéz helyzetbe, hiszen nem csak a Fidesznek kell elmagyarázni, hogy 12 év után ilyen gazdasági helyzetben miért nem hibásak semmiért, hanem az ellenzéknek is el kell magyarázni, hogy 12 év ilyen ellenzéki produkciója után miért lennének ők még mindig jók. De nem kizárható, hát azért a környező országban, meg sőt tőlünk nyugatra is vannak olyan erős politikai szereplők, akik jó néhány éve még nem is voltak ismertek. Tehát Macron is a semmiből építette fel magát, de ebbe a régióba különösen lehet mondani olyan szereplőket, akik nem voltak 5-6 évvel ezelőtt még sehol, és aztán mégis erős politikai formációt tudtak felépíteni. De ennek az a feltétele, hogy egyáltalán legyen tér, tehát legyen azt hol felépíteni, és ennek most két kizáró oka van. Az egyik, hogy nyilván a Fidesz erős hatalma támogatottsága és általa kialakított választási szabályrendszer meg média viszonyok azok nem nagyon adnak helyet az építkezésre, de ami hely van, azt meg egy olyan ellenzék ki csoportosulás tölti be, akik egymással is folyamatos háborúban vannak, ide belépni, az azt jelenti, hogy egyszerre kell küzdeni a Fidesszel, és még az ellenzéki folyamatos belháborúkkal is voltak szereplők, akik megpróbálták. Tehát, hogy
most... De nem tervezel belépni ebbe a térbe?
Hát az eddig felvázolt kép az úgy érzi, hogy ebben erős motivációkkal rendelkezem. Sokokból nem egyébként, tehát hogy nem csak ezért, hanem azért, mert mással foglalkozom, és más tölti ki most az időmet, más inspirál, és más terveket akarok megvalósítani. De hogy itt most nem rólam van szó, hanem egyébként olyanok, akiknek lenne politikai ambíciója, érdeklődnek közéleti kérdések iránt, és esetleg lenne képességük is, ránéznek erre a térképre, és elvesztik a motivációjukat.
Neked van tapasztalatod a válságkezelésben. 2009-ben pénzügyminiszterként próbáltatok úrrá lenni a káoszon, ami a 2008-as jelzálog hitelválságból fakadt. A mostani válsággal összehasonlítva a válságkezelés mikéntjét illetően milyen analógiákat látsz 2009-el összefüggésben, és milyen lényegi eltéréseket?
Hát az igazság, hogy 2008-2009-ben mi olyan válságkezelést valósítottunk meg, ami mondjuk úgy, hogy a később kialakult világtendenciákhoz képest szigorúbb volt, és én ma már sajnálom, hogy a világ nem azt csinálta, amit mi csinálunk, mert valójában ami most zajlik, az nagyon közvetlen módon annak a következménye, amit a világ monetáris politikában, költségvetési politikában az elmúlt 10-12 évben csinált. Tehát a mi logikánk az volt, bocsánat, hogy leegyszerűsítem, hogyha kialakult egy hitelválság, ami abból fakadt, hogy felelőtlen módon, különböző országok más struktúrában, de lényegében mindenki felelőtlen módon előre költött pénzt, olyan dolgokra adta, amiből nem termelődött semmi. USA-ban ezt a subprime hitelezéssel csinálták, tehát alapvetően a bankszektor volt az, aki szétszórt elképesztő mennyiségű hitelt olyan lényegében fedezet nélküli módon, hogy az egy idő után bedőlést eredményezett. Európában ezt inkább az államok csinálták, tehát Görögországtól Magyarországig a költségvetések adósodtak el olyan mértékben, hogy az egyszerűen nem volt kitermelhető, tehát nem volt belőle olyan gazdasági növekedés, hogy a hitel visszafizetése kerülhessen. Tehát ilyen helyzetben mi a normális reakció? Próbáljuk visszaigazítani a költekezésünket ahhoz a jövedelemtermelési szinthez, amit képesek vagyunk elérni, nyilván megfelelő egyensúlyozással, tehát ne öljük meg a növekedést, de alapvetően azért ne költsünk annyit, vagy ne költsünk kétszer annyit, mint amennyit meg tudunk termelni, és ebben a kiigazított egyensúlyban próbáljuk újra felépíteni a jövőbeni növekedési pályát. Mi ezt csináltuk válságkezelésként, és egyébként most is ezt kell majd csinálni, csak én azt sajnálom, hogy 2009-2010-ben a világ a könnyebbik végét próbálta megfogni a dolgot, és azt mondta, hogy hát ha túlságosan sok hitelt vállaltunk, túlságosan eladósodtunk, és ezt nem tudtuk kitermelni, és nem tudtunk megfelelő növekedést produkálni belőle, és emiatt recessziós veszély van, mit csináljunk? Vállaljunk még több hitelt. Adósodjunk el még jobban. Lényegében ez történt 2010-től kezdve. Egyébként az USA kezdte el, tehát az Európa egy kicsit konzervatívabb volt, és az USA mondta azt, hogy jó, hát eladósodott a magánszektor, akkor ezt most kezeljük úgy, hogy eladósodik a költségvetés, és brutális mértékű költségvetési költekezéssel próbálták kezelni az adósságválságot, ami kutyaharapás szőrivel igazából. Tehát, hogy vagy mondhatnám úgy is, hogy a másnaposságot további alkoholfogyasztással próbálták korrigálni. Aminek rövid távon nyilván lett egy olyan hatása, hogy oké, akkor nem vettük észre, hogy korrigálni kell, nem lett recesszió, nem esett vissza az életszínvonal, nem voltak drasztikus megélhetési problémák, de pont, hogy nem hajtotta végre a világ azt a korrekciót, hogy ne legyen kétszer annyi a költésünk, mint amennyi jövedelmet megterelünk. Tehát soha nem volt annyi akkora adósságválság a világban, mint ami most lett. 10 évig további költekezéssel próbáltuk elhitetni magunkkal, hogy akkor innen most majd berobban a növekedés, és hirtelen jól költjük el most már a pénzt, és a vállalt hitelek azok eddig nem termelték meg a fedezetüket, de most már megtermelik. Ez nem következett be. Majd jött a Covid. A Covidra még inkább ijegységgel reagált a politika, a fiskális és monetáris is, tehát még nagyobb eladósodottságot vállalt. És akkor itt szembesülünk mostanra már berobbant inflációval, az energiaválsággal, a geopolitikai problémákkal, háborús helyzettel, stb. Tehát egy olyan helyzettel, amikor végképp nincs mozgástér a további adósságvállalásra, miközben 2009-re már egy adósságválsággal csúsztunk bele egy globális pénzügyi válságba, és azóta folyamatosan egyre nagyobb adósságot vállal a világ. Tehát megsokszorozottak azok a problémák, amik 2009-re egyébként a világot elérték. akkor egyébként Magyarország valóban a korrekciós technológiával dolgozott, tehát azt mondtuk, hogy nem még nagyobb adósságot vállalunk, hanem inkább próbáljuk megcsinálni azt a kiigazítást, ami azt eredményezi, hogy akkor annyit költünk, mint amennyit meg tudunk termelni, és onnan próbáljunk növekedési stratégiát építeni. Ebből Magyarország is visszafordult, Európai Unió is visszafordult, mindenki visszafordult, de most már nincs több tér további hitelvállásra, adósságvállásra. Most már kamatemelés van, most már a mennyiségi könnyítéseknek a visszavágása van, monetáris politikai oldalon. A költségvetésektől most ebben a helyzetben mindenki azt vállalja, hogy tartsák az egyensúlyt, ne adósodjanak el tovább. Tehát egy még nehezebb állapotban kell, hogy azt csinálja a világ, amit egyébként 2009-ben kellett volna, hogy csináljon, de nem csinálta sokáig. Tehát valójában ugyanazokat az intézkedéseket kell végrehajtani, csak mondjuk úgy, hogy egy további 10 év alkoholizmus után kell a leszokási pályát megkezdeni, ami nyilván még nehezebb lesz.
Ez egy globális kitekintés volt, de engem kicsit jobban érdekelne a Bajnai kormány és az Orbán kormány tevékenységének és teljesítményének az összehasonlítása válságos időszakban.
Hát az Orbán kormány teljesítményét még nehéz lenne összehasonlítani, mert valójában szerintem 2022 második fele az első időszak, amikor egyáltalán az Orbán kormánynak ebben lépéseket kellett tennie.
Ezeket a lépéseket tetted volna te is?
Hát az az érdekes, hogy az Orbán kormány működési kultúrájára jellemző, hogy mondjuk úgy, hogy kevés egyeztetéssel, hirtelen, nagyon határozott radikális döntésekkel reagál minden helyzetre. Mi ennyire durva beavatkozásokat, mint ami a kifizetési stop volt egyébként, szerintem akár egy ennél nehezebb helyzetben sem tettünk. Tehát, hogy lehet, hogy mi is keménykezű válságkezelők emlékét hagytuk maguk után, akik csináltak GDP 4%-ának megfelelő lefaragásokat, de azokat tervezetten tettük, tehát hogy megterveztük a költségvetési törvényt, és annak megfelelően előre kommunikált módon végrehajtottunk intézkedéseket. Olyat nem csináltunk, hogy a költségvetés innentől a megkötött szerződések szerint kibocsátott számlákat sem fizeti 2 hónapig.
Abban a pénzügyminiszter jóváhagyásához.
A pénzügyminiszter jóváhagyásához, de ez nyilván azt jelenti, hogy a kifizetések 80%-a mondjuk nem történt meg, vagy 2 hónap csúszással történt meg, és csak bizonyos típusú kifizetések történtek meg. Tehát ilyen mértékű, hirtelen nem várt radikális beavatkozást még mi sem tettünk. Az látszik, hogy az Orbán kormány, ahogy más ponton is, ebben a ponton is úgy jár el, hogy felülről direkt módon azonnal beavatkozik, és így kezeli a válságot, hogy ez a leghatékonyabb válságkezelés. Nyilván mi nem így csináltuk, tehát én vitatnám, én azt gondolom, hogy még a nehéz időszakban meghozott döntéseket is megfelelően tervezni kell, egyeztetni kell, és úgy lehet végrehajtatni. Amikor dől a pénz mindenhonnan, amikor mondjuk úgy, hogy könnyű kormányozni, mert igazából azt kell csak eldönteni, hogy a pénz bőséget az hova osszuk el, kinek adjuk, akkor ezek kevesebb ellenérzés szülnek az ilyen típusú kormányzati döntések. Hogy egy válságot végig lehet-e így vinni, tehát hogy mondjuk 2023-ban ez mekkora népszerűségvesztést, konfliktusokat, rossz megítélést okoz, ez nehéz megmondani. Amennyire én tudom, ugyan van egy 2023-as költségvetés, de azt se tudjuk, hogy egyébként úgy van-e, ahogy van, vagy esetleg módosítva lesz, és milyen módon lesz módosítva. Ráadásul pillanatilag a kormányzás az továbbra is úgynevezett veszélyhelyzeti kormányzás, tehát bármikor, bármelyik pillanatban akár rendeleti úton módosítható egy költségvetési törvény. Tehát, és mindez a 2023 az egyébként nehezen teszi tervezhetővé, és szerintem alapvető intézmények és alapvető működési struktúrák sem tudják, hogy mire számítsanak. Szerintem egy válságkezelés egyébként pont akkor sikeres, hogyha kellő időben, előre megfontoltan, de tervezetten reagál. Mert mindig nyilván a legnehezebb döntéseknél a legfontosabb, hogy azt mindenki értse, hogy miért csináljuk, és mindenki megértse, hogy igazából lehet, hogy rossz választás, de annál csak rosszabb választások vannak, tehát azért vállalunk terheket, hogy a még rosszabb helyzetet kerüljük el. Én szerintem kifejezetten jó kommunikációs fogás volt Bajnai Gordótól annak idején, hogy úgy kezdte a kormányzás, hogy elmondta, hogy itt viszont fájdalmas intézkedések fognak következni. Elmagyarázta, hogy miért. Nyilván új kormányként abban a helyzetben volt, hogy tudta azt mondani, hogy ez egy külső adottság, tehát ez nem mi okoztuk, de meg kell oldanunk. De hogy meg volt
hozzá mondva. Szakértői kormányként definiálta magát a kormány, tehát a párt logika sem kötötte a kezét.
Nem, bár azért pártoknak kellett megszavazni ezeket az intézkedéseket, tehát a pártoknak érteni kellett, hogy ezt meg kell szavazni, mert ha nem szavazzuk meg, akkor még rosszabb lesz. Nyilván 12 év kormányozás után nehezebb azt mondani, hogy ezek külső körülmények, de mondjuk ezt a Fidesz megoldja. Tehát mondjuk az én ízlésemnek jobban megfelelően...
Gondoltam, hogy abban akkor már a részvevők nem karrierje nem volt kötve a párthoz.
Ez igaz, és ennek ellenére volt az a sajátos helyzet, hogy bár mi tudtunk úgy viselkedni, hogy az ott lévő döntéshozók nem függenek pártoktól, sőt választáson sem indulnak, de ennek ellenére az volt a sajátos helyzet, hogy 2010-es választások idejére és még egy-két évig utána Bajnai Gordon egy népszerű személyiség volt. Tehát ő ezzel az attitűddel, ezzel a kommunikációval elmondta a nehézségeket, nyíltan vállalta a problémákat, elmondta, hogy hogy kell ezt kezelni. Igazából nem vesztette a népszerűségét. A Magyar Szocialista Párt jelentősen vesztette a népszerűségéből, de az egyes kormánytagok, akik végrehajtották valójában a nehéz megtervezték és végrehajtották a nehéz intézkedéseket, ők egyébként egy meglehetősen széles körben elfogadott személyként távoztak a kormányzásból, és aztán az a későbbi Fidesz és ellenzéki belháborúk eredménye, hogy ez a politikai népszerűség azért amortizálódott, de nem a válságkezelés okozott népszerűtlenséget.
Azt áruld már el nekünk, hogy abban az időszakban, tehát 2009-ben, miközben zajlott a válságkezelés, és te is egyeztettél nyilván ellenzéki képviselőkkel, pártvezetőkkel, hogy nyilván volt egy hivatalos álláspontja a Fidesznek arról, ami történik, de a nem hivatalos álláspontba, hogyha be tudnál minket avatni, volt esetleg informálisan válveregetés, hogy egyébként amit csináltok, az nagyjából rendben van, és ezt kell csinálni.
Hát szeretném hinni, hogy volt, de nem az én tisztem utólag a Fidesz nevében megdicsérni saját magamat, azt hiszem. Az, hogy voltak szakmai szintű egyeztetések, az szerintem már elmondtuk jó párszor, és én ezt szükségesnek is tartottam. Egyrészt azért, mert a válságkezelés az egész országot érintette, abban politikai állástól független mindenkit, másrészt azért is, mert nyilvánvaló volt, hogy mi egy évig kormányzunk, és én úgy tartom tisztességesnek, hogyha valaki egy évig végez egy tevékenységet, alapvetően szakmai megbízatásként, akkor akiről feltételezi, hogy utána következik, azzal valamiféle egyeztetéseket lefolytat, független attól, hogy ennek ez nem a politikai nyilvánosság számára történt, de azt hiszem az nyilvánvaló volt, hogy szakmai szinten ilyen egyeztetések zajlottak. Ki tudom olvasni a későbbi politikai megnyilatkozásokból, hogy bármennyi pofont is kaptam utána, meg bárhogy csontvázasztak, meg mondjuk úgy, hogy kormánytájtalan nyilvánosság előtti megjegyzéseket is tettek a mi kormányzásunkra. Egy-egy megjegyzésből még a nyilvánosság előtt is olykor kicsúszott, hogy azért az a költségvetési kiigazításban azt hiszem Orbán Viktor mondott ilyet, hogy világbajnok teljesítményt nyújtottunk, illetve hogy alapvetően egyébként egy kezelhető állapotban adtuk át a kormányzást, sőt, hát a nehéz intézkedéseket elvégeztük. De a magyarországi politikai kommunikáció logikája nem engedi egyébként, hogy ilyen típusú a másik teljesítményét elismerő megjegyzések szülessenek bármilyen oldalról. És ez meglehetősen terhes is egyébként. Én hiúságomnak nem hiányzik, hogy bárki megveregesse a vállamat, nem azért vállaltam ezt a feladatot annak idején. De hogy egy választó számára teljesen nyomon követhetetlen, hogy akkor egyébként mi az, ami konszenzusos intézkedésnek tekinthető, és mi az, ami mondjuk hogy a politikai oldalaktól függetlenül alapvetően mindenki szakmai egyetértését bírja, mert szerintem nem tesz jót a hazai közéletnek, és nem teszi világossá, hogy mi az a nemzeti minimum, ami egyébként mindenki megegyezik. Miközben nyilvánvaló, hogy a Fidesznek rettentő hasznos volt, hogy egy jelentős költségvetési kiigazítás elvégzése után kerültek ők
kormányra. Inkább azért hoztam ezt elő, hogy jobban megértsük a Fidesz gondolkodása logikáját, tehát ez a álhatatos elutasítása mindannak, ami 2010 előtt történt a nyílt színen, ez mennyiben fedi a valós teljesítmények elismerését és értékelését a Fidesz részéről?
Szerintem nem fedi 100%-ban, de mondom, ezt nem, tehát kényelmetlennek érzem, hogy erről én mondjak értékítéletet, mert az én teljesítményemet érinti.
Sokat beszéltünk már a jövő évről és a kilátásokról. Te hogy látod a következő évet? Milyen gazdasági pályát tud befutni Magyarország, akár a főbb makromutatókat illetően infláció, GDP, folyófizetési mérleg tekintetében. Rosszabb, nehezebb év elé nézünk, mint 2022, vagy már a kilábalás élei látszódik?
Hát közérzetben mindenképpen rosszabb évet várok, már csak azért is, mert azért ne felejtsük el, hogy a 2022-es év az annak az első fél éve, bárhogy is terhelt volt háború, energiaárnövekedés miatt, brutális költségvetési osztogatás alakította a gazdasági pályát. és ez 2023-ban nem lesz. Tehát ezt azért elfelejtjük, hogy egy, tehát hogy a rendszerváltás óta sokszorosan legnagyobb mértékű választási osztogatás volt 2022 első fél évében, ami egyébként nagyon megterheli az inflációs pályát, tehát hogy mondhatjuk, a brüsszeli szankciók miatt van infláció, a brüsszeli szankciók miatt van a legkevésbé infláció, a háború miatt van valamennyi infláció, meg az energiaárrobbanás miatt, de alapvetően a magyarországi infláció igen jelentős részét a 2022 első fél évi radikális költségvetési osztogatás okozza. Nem értem, hogy a nálunk lévő infláció az messze veri a unión belül látható egyéb adatokat. És ez gazdaságilag megterhelő, a költségvetés számára is nagyon megterhelő, az inflációs pályát is megterheli, de valójában közérzet oldalon, lakossági oldalon ez elfette a negatív hatásokat. Tehát, hogy komoly azonnali tartalékokat és komoly rövidtávú költekezést eredményezett. Ez 23-ban nem lesz. Tehát 23-ban úgy fogjuk ugyanezt a nehéz gazdasági pályát járni. Kétszámjegyű infláció, sokkal alacsonyabb növekedés, bizonytalan euróárfolyam, nagyon magas negatív folyófizetési mérleg, hogy nem lesz ez az 1000 milliárdos nagyságrendű osztogatás, ami közérzet szinten ennek a hatásait elfedi. És én hurrá optimistának tartom azokat a jóslatokat, ami szerint majd egy számjegyű lesz már az infláció 2023 második felére. Én nem látom azokat, hogy nem lesz. Én pont azt a problémát látom, hogy ez a legrosszabb pillanatban elvégzett osztogatás, ez olyan mértékűre robbantotta be a magyar inflációt, hogy ott egyszerűen spirálhatás könnyedén kialakulhat, és azért lesz nehéz visszajönni belőle, mert 20%-os inflációt, vagy az élelmiszer inflációban, nem tudom én, 40-60%-os inflációt, azt nem viselnek el munkavállalók. Tehát, hogy ott egyszerűen tömeghatásként kikényszerítik azokat a bérkorrekciókat, ami viszont további inflációs hatást generál. Tehát, hogy nem lesz egyszerű visszajönni ebből az inflációs pályából, az ársapkák sem lesznek tarthatóak sokáig, mert olyan tömeges csődöket, olyan negatív gazdasági következményeket hozhatnak, amiatt abból szép lassan vissza kell jönni, az egy késletetett inflációs hatást eredményez. Tehát úgy lesz velünk egy meglehetősen magasan beragadt infláció, hogy közben nem lesz lakossági osztogatást. Tehát nem lesz miből kiegyensúlyozni ezt a negatív érzést. És ehhez képest kerül a költségvetés olyan pozícióba, hogy gyakorlatilag ki kell korrigálni ezt az osztogatást. Ahogy mondtam, most már az egész világ azt gondolja, hogy nem lehet további adósságvállalással kezelni az adósság problémát. Tehát lesz egy folyamatosan korrekciókat végrehajtó költségvetés, aminek eredményeként egyszerűen embereknek az egzisztenciális helyzete lesz rosszabb, elbocsátások következhetnek, intézmények működése válik kérdésessé, tehát hogy én szerintem egy kifejezetten nehéz 2023-as év következik, megfelelő kapaszkodó nélkül. Tehát nem lesz olyan kiút, hogy oké, nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, de még egyébként ezt a pénzt el lehet költeni. Nem lesz már pénz, amit el lehet költeni. Úgyhogy én nem látom, hogy 2023 az csak egy rövid távú ilyen, még egy nehéz fél évünk van, és utána már jön a kánál.
Hát fog nyúlni 2024-re is?
Hát nyúlhat 2024-re, és az a baj, hogy én azt nem látom, hogy ez hogy nem temeti maga alá a növekedést. Tehát hogy lesz az a helyzet, hogy oké, itt most elérünk egy gödör alját, de visszapattanunk. Minden eddigi visszapattanás a magyar gazdasági pálya, minden megingásából történő visszapattanás, az fokozott költségvetési költekezés eredménye volt. Sosem volt arról szó, hogy hirtelen a gazdasági szereplők kétszer olyan jó teljesítményt tudnak nyújtani, és megverik az exportpiacokon a versenytársaikat, és hirtelen önmagában attól van a gazdasági növekedés, mert a termelékenységünk olyan jóvá lett. Nem, kifejezetten rossz, tehát hogy a termelékenység javulás az elmúlt 10-12 évben kifejezetten nem hozta azokat a mutatókat, amiket kellett volna mondani. Tehát, hogy önmagában a gazdaság, az üzleti szereplők azok kicsit legyengült, nem versenyképes állapotban vágnak neki ennek az időszaknak. És most az a fajta külső beavatkozás, hogy akkor majd jön itt ingyenpénz, jön költségvetési költekezés, jön bármi más, annak nem nagyon látszik a helye. Nyilván jönnek egy-egy nagy beruházások, mert még mindig olcsó Magyarországon nagy beruházást csinálni, de hogy ez önmagában nem fogja felrántani a gazdasági növekedést.
És ekközben az uniós transzferek sem fognak olyan szinten érkezni, mint normál években érkeztek, tehát onnan is jelentkezik egy
forráshiányos állapot. Igen, feltételekkel fognak érkezni, meglehetősen nagy politikai nyomás alatt, és a magyar kormány egyébként, amelyet, hogy azt mondja, hogy a kért intézkedéseket bevezetjük, nyilván a valóságban a saját szuverenitását, a saját mozgásterét, azt, hogy továbbra is az a logika, hogy alapvetően politikai kontroll alatt lehessen egyáltalán gazdaságot, vállalkozásokat fejleszteni, ez a logika, ezt én nem látom, hogy változna. Tehát ebből fakadóan tovább valóban egy hosszú húz meg erez meg folyamatra lehet számítani az uniós pénzek kapcsán.
Sokan már most őszre várták azt, amit te itt leírtál nekünk 2023-ra, mint az általad várt legrosszabb forgatókönyv, vagy lehet, nem is a legrosszabb, hanem egy középutas forgatókönyv.
És nem következett be össze? Tehát, hogy 20% feletti infláció...
Az infláció kétségtelen, inkább arra gondolok, hogy sokan várták azt, hogy tömeges cégbedőlések lesznek, és el fog szabadulni a munkanélküliség. Tehát a reál szférában még ennek azért a jelei egyelőre legalábbis nem mutatkoznak, vagy késleltetve mutatkoznak ahhoz képest, amire számítani.
A munkanélküliségi statisztikák jelentős romlása szerintem a legvégső pillanatban fog bekövetkezni, vagy lehet, hogy akkor sem. A reál szféra pillanatilag azt gondolom, hogy jelentős részt abban hisz, abban próbál hinni, hogy ez ahogy a központi előrejelzések zajlanak, ugye valójában egyik évre sem jósol recessziót a semmilyen hivatalos prognózis Magyarország számára, de ez nem azért, mert nincs recesszió, hanem azért, mert ugye úgy modellezik a recesszió időbeli lefutását, hogy 2022 második fél évében van recesszió, de az első fél évben akkora növekedés volt, hogy a teljes évre GDP növekedés lehet kimutatni, és ugye az a prognózis, hogy akkor 2023 első fél évben lesz csak recesszió, de miután második fél évre már növekedést prognosztizálnak, ezért a teljes éves GDP adat az már növekedést mutatna. Ez így egy ilyen szépen elrejtett recesszió, mert valójában négy negyed éven keresztül, tehát egy teljes naptár éven keresztül recesszió zajlik, de miután ez így két fél évre van prognózisba szétosztva, ezért azt lehet mondani, hogy nincs recesszió, de van, tehát hogy egy teljes évig legalább van. De valóban az látszik, hogy a reálgazdaság szereplői erre terveznek, hogy itt következő fél éve, első fél éve még recesszió, utána már növekedés, ezért tartják a pozícióikat. Tehát amikor arról van szó, hogy egy fél évet kell kiegyensúlyozni, azt a fél évet az emberek vagy a vállalkozások nem elbocsátásokkal kezelik, mert akkor fél évben meg újra fel kell venni munkaerőt. De itt az a kérdés, hogy ez valós-e ez a prognózis. Tehát, hogy tényleg fél év nehéz időszak elé nézünk csak, és utána már növekedés jön, vagy sem. Mert ha mondjuk 2023 májusban kiderül, hogy azért még mindig vannak nehézségek, azért még mindig nem robbant be a gazdaság növekedés, akkor késleltetetten, de ezek a hatások jelentkezni fognak. Most valóban az látszik, hogy még senki nem bocsátott el, még mindenki úgy gondolja, hogy pár hónapot ki tud egyensúlyozni. De ez egy válság időszaknak az elején mindig így zajlik, és hogyha a válságból nincs visszapattanás, akkor a korrekciók kényszerűen bekövetkeznek. És én a költségvetési szféra oldalán sem látom egyébként, hogy a foglalkoztatási viszonyok azok stabilak maradnának. Tehát legalább egy létszámstopp, legalább egy felvételi korlát az beiktatódik a rendszerbe, és a létszámstopp az mindig foglalkoztatás csökkenést eredményez, mert ugye lemorzsolódás mindig van, nyugdíjba vonulás mindig van, távozó munkatársak mindig vannak, és ha már azokat a helyeket nem töltik be, már az is ugye foglalkoztatás csökkenést eredményez. Munkanélküliségben azért nem várom, hogy nagyon jelentősen romlanak a statisztikák, mert a versenyképes munkavállalók egyszerűen elmennek az országból, tehát találnak máshol foglalkoztatottságot, nem Magyarországon lesznek munkanélküliek, illetve nyilván van egy előregedő aktív foglalkoztatott réteg, onnan a nyugdíjba kilépés, ez ugye nem munkanélküliséget növel, hanem a foglalkoztatottságot csökkenti. Most van egy csúcsra járatott foglalkoztatottság, meg van egy nagyon alacsony munkanélküliség. Én azt gondolom, hogy ez lassan fog változni, tehát nem máról hónapra lesznek kedvezőtlenebbek a statisztikák, és szerintem inkább a foglalkoztatás fog csökkenni, nem a munkanélküliség fog berobbanni, tehát egyszerűen az aktív foglalkoztatók köréből fognak egyre többen kikerülni.
Világos, ugye a vállalkozások problémáit jó részt a gyenge forintárfolyam okozta és okozza. Most 400 forint környékén vagyunk. Mire számítasz, merre fog elmozdulni a forint az előttünk álló 6-12 hónapban, és miért döntöttetek úgy, vagy döntöttél úgy a cégcsoportnál, hogy átálltok az euró alapú működésre? Van-e összefüggés a kettő között?
Van, nyilvánvalóan van, de az első kérdésre borzasztó nehéz válaszolni. Tehát nem látom a magyar gazdaság teljesítményének azt a robusztus fundamentumait, ami forint erősödést hozna. Furcsa az ezzel kapcsolatos közérzet, tehát 430-as forint árfolyam után már 430-as euró árfolyam után a 400 forintos euró árfolyammal is mindenki úgy érzi, visszaerősödött a forint. Miközben azért, hogyha nem tudom én nyáron erről van szó, hogy tartósan, stabilan 400 forint fölött lesz az euró, akkor mindenki azt mondaná, hogy úristen, hát ezek micsoda világvége jóslatok. Most már egy 400 forintos árfolyamnak örülni tudunk, és én nem is látom, hogy ezt a küszöböt, ezt bármilyen okból pozitív irányba vissza tudná korrigálni a forint, és át tudná törni. Hogy a 400-as árfolyam felett mekkora kilengések lesznek, borzasztó nehéz jósolni, mert ezek nem modellezhető gazdasági folyamatoktól függenek. Tehát, hogy fog alakulni a háború, hogy fognak alakulni az Európai Unióval folytatott viták, vagy egyeztetési folyamatok, ezek nem paraméterezhetőek egyszerűen a gazdasági prognózisokban. Márpedig most pillanatilag ezek befolyásolják elsősorban az árfolyamot. Háborús viszonyok, energiaárak, ezek okozta negatív folyófizetési mérleg hiány, illetve a másik oldalon az Európai Unióval folytatott egyeztetések és azoknak a gazdasági hatásai. Úgyhogy én erősödésre nem számítok, hogy milyen mértékű gyengülés eshet esetleg még be, azt nehéz modellezni. És valóban, hát a mi cégcsoport szintű tevékenység már meglehetős, jelentős mértékben nemzetközivé vált. Tehát a befektetéseink nagyobb része is nemzetközi, nem csak Magyarországhoz kötődik, ez egyszerűen tehát mi nagyon szeretünk Magyarországon innovatív cégeket, innovatív csapatokat kiválasztani és sikeres vállalkozásokat nevelni belőle, de nyilván korlátozott méretű a magyar piac és korlátozott számú befektetési célpontot lehet találni, ami méretünkben egyszerűen szükségszerűség, hogy ezt már Magyarországon kívül is keressük, és egyre nagyobb arányú befektetésünk az Magyarországon kívül zajlik, nyilván nem forintban, és a hozzánk beszálló, velünk együtt befektető részvényesek, befektetők jelentős része is most már külföldről származik, és Euróban folyósítja a tőkét. Az idejében lezajott tőkeemelésünk 80-90%-a is Euróban érkezett a céghez. És ez ráadásul, amikor április-májusban volt, tehát hogy ez viszonylag könnyű átérezni, hogyha konkrétan egy német family office-ról van szó, egy német befektető csoportról, hogyha egy német befektető folyósít néhány millió eurót, és abból részvényeket kap nálunk, de azok forint részvények, és ezt megkapta, nem tudom én, 380 forintos árfolyamon, akkor nem tudunk akkora részvény árfolyam növekedést produkálni, hogy az 430 forintos árfolyamon visszaváltva számára még értelmezhető értéket képviseljen. Tehát egyszerűen szükségszerű, hogyha hozzánk tőkét euróba fektetnek be, akkor azért eurós részvényt kapjanak, mert akkor nem vagyunk kitéve annak, hogy ilyen típusú modellezhetetlen árfolyam ingadozások, azok egyszerűen elviszik a gazdasági teljesítményt. Tehát a mi átállásunknak az a következménye, hogy ezeket az árfolyam viszonyokat, ezeket nem tudjuk kezelni, mert bármilyen jól végezzük a dolgunkat, az egyszerűen elviszi az értéknövekedést, már pedig ha hozzánk euróba jön be tőke, amit euróba fektetünk, akkor azt euróba kell kezelnünk.
Huszkó Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.